Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint szól hozzánk ez alkalommal a mai ószövetségi igeszakaszunkból, Hóseás próféta könyve 6. fejezetének valamennyi verséből, az első verstől a 11. versig. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten ma a szívünkre helyezi. Hóseás könyve 6. részéből így szólít minket Isten igéje. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a proféták által ostoroztam őket. Beszédeimmel gyilkoltam őket. Ítéletem napvilágra jön. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám. Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva. A papok társasága olyan, mint a lesben álló rablóbanda. Embereket gyilkolnak a sikemi úton, galátságokat követnek el. Szörnyűségeket láttam Izrael házában. Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izrael. Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban szólítsuk meg most őt. Mennyei édesatyánk, egy új napot hoztál fel ránk. Minden téged dicsér. A nap, hold, a csillagok, az univerzum, minden fűszál, minden harmadcsepp, a tél, a nyár, az ősz, a tavasz, csak sokszor mi nem, Urunk. Te dicsőséges és fenséges vagy, hatalmad mindenek fölött való, értelmed kifürkészhetetlen, és mégis úgy szólsz, hogy az ember füle hallja, és szíve megremeg. Mert amikor te szólsz, akkor ott új jön létre. Amikor te jössz közel hozzánk egy istentiszteleten, akkor az életünk képes egészen új irányt venni. Így várjuk most is a te szavaidat, ezen a délelőttön. Áldjuk szent nevedet, szeretetedet és hűségedet, amelyel megtartottál és körülvettél az elmúlt napokban. Áldunk téged, hogy egyszerre vagy igazságos és szerető, ítélő és felmentő atyánk az Úr Jézus Krisztusért. Áldunk téged, hogy megtartottad ezt a gyülekezetet, benne a mi életünket. Áldunk téged, hogy volt mit ennünk, innunk, ruházkodnunk. Áldunk téged, hogy a lelki kenyér kirendeltetik napról napra a Bibliát olvasó ember számára. Áldunk téged, hogy itt a közösségben a te lelked hatalmasan munkálkodik. Rávezetsz olyan igazságokra, amelyeket nem akarunk észrevenni, vagy éppen most vezetsz el oda, hogy tudjunk örülni a te szavadnak. Tudjunk örülni neked, Urunk, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké, aki hatalmas és dicsőséges Isten vagy mindenek fölött. Kérünk, lelked által légy itt, egészen valóságosan, konkrétan, beszélj velünk, Urunk, hiszen azért gyűltünk egybe, hogy téged imádjunk és téged halljunk, hogy elmondjuk, örülünk neked, Urunk, és egyben tisztelünk téged, várjuk szavaidat, és kérjük útbaigazításodat. Jöttünk, Urunk, terhekkel, fájdalmakkal, gyásszal. Jöttünk kérdésekkel, próbatételek között, akár szenvedve, sínylődve. Kérünk téged, szólíts meg, vigasztalj, taníts bennünket, és adj nekünk megújulást felülről, új kezdetet, új látást, lelki gyümölcsöket. Így kérünk az Úr Jézusért, Atyánk, légy itt közöttünk, és te szólj hozzánk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Hóseás próféta könyve 6. részének 1. és 6. versében. Itt így szól hozzánk Isten üzenete. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Így szól az Úr. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. A Krisztus előtti 8. századba pillantunk be, testvérek, Hóseás próféta segítségével. Egy olyan világba, egy olyan korba, amikor megdöbbentő jelenségek tárulnak elénk, ott akkor Palesztina földjén, az északi országrészben, amely viselte tovább az Izrael nevet, de utal Júdára is a profécia. Kultuszi, erkölcsi, politikai züllés minden területen. Méghozzá súlyos méretű. Csak egy jellemzőt hadd idézzek. A Krisztus előtt 752 és 732 között uralkodott 5 királyból 4 gyilkosság áldozata lett. Pucs puccsot követ, ma így mondanánk. A Baál kultusz, ennek a pogány termékenységi istennek a kultusza lassan mindent kiszorít. Emlékoszlopokat szentelnek neki, alkalmakat tartanak, ahol őt imádják és őt kérik, hogy adjon termést, jólétet, gazdagságot. Orgiákat rendeznek mindenfelé az országban, ahol a legsúlyosabb szexuális bűnöket hajtják végre, és azt gondolják, hogy ezzel is lehet valamilyen módon kényszeríteni az istenséget, hogy meggazdagítsa, hogy megáldja őket. És mindez történik Izraelen belül. Politikailag tipikusan két kulacsos politikát folytatnak. Hol Asszíriával szövetkeznek, hol Egyiptommal, aztán viszont keresik a nagyhatalmak kegyeit. Erőszak és gyilkosság, még a papság köreiben is ezt olvastuk. Hűtlenség mindenféle értelemben, családban, társadalomban és a kultuszban, a vallásban is. Abszolút mély és sötét időszak. És hogy megkérdezhetnénk most magunktól, hogy valamilyen közünk van mindehez? Hát ma azért körülnézünk egy gyülekezetben, mint amilyen mi is vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy egy konszolidált világban élünk, rendezett körülmények között, úgy mondhatjuk, hogy egy rendes, vallásos életet. Ezek a szélsőségek, amelyről itt hallunk, és amelyeket itt látunk Hóseás korában, távol vannak tőlünk. De vajon így van-e? Tudjátok, a neve is olyan csodálatos ennek a prófétának. Tulajdonképpen az eredetiben a Jézusnak megfelelő szónak egy variációja, az jelentése pedig azt jelenti, hogy az Úr a szabadító. Az Úr a szabadító. Bármilyen helyzetben süllyedt annak idején Isten népe, az Úrban volt reménye. És fel is emelte mindig, amikor hozzá kiáltott, amikor őszintén megalázta magát, és segítségül hívta az élő Istent. Van nekünk valami közünk mindehhez, ezekhez a mélységekhez? Azt gondolkoztatott el, testvérek, hogy vajon miről van itt szó, amikor azt mondja Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Mert ha vannak sebek, ha vannak verések közöttünk, akkor már van közünk mindehez. Márpedig vannak sebek, és vannak verések közöttünk, testvérek. És ezekkel kapcsolatban mondják ott az emberek, és aztán erősíti meg őket Isten, hogy gyertek, térjetek meg ezekből. Mert van jele az Úr verésének, most ezt idézőjelbe teszem azért, de jele annak, hogy nagyon is közünk van Isten hívásához, nem csak akkor, hanem itt és most. Itt és most helyezi a szívünkre, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Kiki, hogy van vele, ti tudjátok, én nyilván a saját tapasztalataimat látom, és mindazt, amit hallottam közöttetek az elmúlt 13 évben, azt látom, hogy éves, évtizedes verések sebeit hordozzuk. Bőven van seb a gyülekezet szívén, lelkén. Elbocsátások, kilépések, visszahúzódások, szolgálatból való eltávozások, áttérések más gyülekezetekbe. Ezek mögött mind-mind sebek húzódnak meg, méghozzá nagyon fájó, és mind a mai napig tátongó sebek. Vagy vajon nem verés-e rajtunk, idézőjelbe, hogy például, amíg más hasonlóan nagy gyülekezetek egyre nagyobb feladatokat kapnak az Úrtól, mi nem kapunk ilyet, legalábbis mostanában nem. Ne értsétek félre, nem vallom azt, hogy feltétlenül például iskola ügyben nekünk valami különlegeset kellene csinálnunk, vagy alkotnunk. Nem. Nem gondolom, és nem hiszem. De azért úgy elgondolkoztató, amikor hall ilyesmiről, vagy olvas az ember, például a Dunántúli Református Labban, hogy egy nálunknál jóval kisebb gyülekezet, mondjuk a kaposvári, immár 635 tanulót taníthat az Úr útjára. Mi meg azokkal az alkalmakkal, lehetőségekkel sem tudunk élni, amit az élet, vagy akár a közélet kínál fel nekünk szó szerint. És ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül itt is kell lenni mondjuk egy református gimnáziumnak, de sok más jel is mutatja, akár a jövő év előkészületeiben is, amiben ugyan igyekszünk összefogni, sok-sok egyenetlenség és értetlenség van, és nagyon kevés az egyet akarás, az egyet értés. Ha pedig vannak, testvérek, ilyen sebek, egymás bántásából, meg nem értéséből, vagy konkrét megsértéséből fakadó sebek, és úgymond vannak verések a gyülekezet életében, akkor nagyon is át kell gondolnunk, amit a mai igényben Isten igéje elénk tár. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Mit mond Isten a Krisztus előtti 8. században, konkrétan Hóseás korában? Azt mondja, nem áldozatot és még több áldozatot kívánok, hanem valami mást. Nem azt, hogy még több alkalmatok legyen, hogy még több élményt szerezzetek magatoknak, vagy akár egymásnak, hogy még több és összetettebb, vagy szebb szertartást tartsatok, vagy még több adományt adjatok. Nem azt mondja, hogy áldozzatok az igazság oltárán, vagyis mindenképpen ragaszkodjatok egy-egy megért igazsághoz, megértett igazsághoz tűzön, vízen át. Eszembe jutott valaki, sokan ismerték őt, mi a Torbágyon az ottani szolgálatnak a vezetője volt, és Egyszer egy beszélgetésben valaki nagyon bizonygatta neki, hogy de értsd meg, hogy nekem igazam van ebben a dologban. Egész biztos, hogy ebben igazam van. Mire ránézett az asszony testvére, és csak ennyit kérdezett, vagy ennyit mondott, hogy neked még igazad van, nekem már kegyelmem. Egy nagyon tömör és nagyon jó megfogalmazás. Neked még igazad van, nekem már kegyelmem. Ha bármit hiszek, ha bármit tudok, ha bármit ismerhetek a Szentírásból, az kegyelem, az mind színtiszta ajándék felülről, az élő Istentől. Aztán tovább eszembe jutott a 6. versről, amit most olvastunk, mert szeretetet kívánok. A múlt hétvégén egy gyülekezetben, egy csendes napon szolgálhattam, és éppen az Efézusi Levél 3. rész 19. versét bízták rám, hogy annak üzenetét adjam tovább. És valahogy olyan érdekesen egybecseng az is ezzel a mai Ószövetség igénkkel. Ott így lehetne visszaadni az üzenetét az eredeti szövegre figyelve. Ismerjétek meg, mondja Pál apostol, illetve hogy ezért imádkozik a gyülekezetekért, ismerjétek meg Krisztus szeretetét, amely az ismeretet messze felülmúlja. Az ismeretet messze felülmúló szeretetét ismerjétek meg az Úr Jézus Krisztusnak. És ott is elmondtam, és hadd mondjam, mert itt is röviden nektek, hogy ez a szeretet ez nem felülírja az ismeretet, vagy a teológiai igazságot, hanem felülmúlja. A kettő között nagy különbség van, hogy valamit felülírunk, vagy valamit felülmúl. Pál arról beszél, hogy Krisztus szeretete messze felül múl mindent. Ami azt jelenti, testvérek, hogy ez a krisztusi szeretet ott is érvényben van, ahol az ismeret véget ér. Ahol egyszerűen már nincs igény, amiről egyszerűen már nem mond a Biblia semmit, vagy éppen te neked nem jut eszedbe semmi, vagy nekem, az adott helyzetben mit lehetne oda idézni a Szentírásból. Ezen a ponton azonban a szeretet nem állt meg. Messze túlmutat az én ismeretemen. Ott is érvényes, ahol már minden ismeret véget ér. Egyébként úgy is igaz ez, gondoljátok végig, ha Isten azt nézné, hogy mit ismer, mit tud rólad, meg rólam, és ezt nem szárnyalná túl az ő szeretete, mi lenne velünk? Ha ő abból indulna ki, amit ismer rólam, és ezt nem szárnyalná túl a szeretete, elvesznék, elkároznék. Egészen biztos vagyok benne. De te is, testvér. Bárki vagy. A kereszt azonban arról szól, 2000 év óta azt hirdeti, hogy Istennek szeretete minden ismeretet túlszárnyaló szeretet. Ez a kegyelem. Ma az a kérdés, testvérek, a Hóseási ige alapján, hogy vajon elfogadjuk-e Isten kívánságát parancsként? Mert a 6. verset, ha figyeltétek, ott ezt olvassuk, hogy mert szeretetet kívánok. Ez nem egy jó kívánság, és nem önmagában egy óhaj. Ez egy parancs. Isten kívánsága ez. Hogy reagálok rá? Elmegyek mellette, és azt mondom, hogy sok más is hasonló is van a Bibliában. Vagy azt mondom, hogy itt vagyok, Uram, cselekedj velem. Engedni akarok a te parancsodnak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ezt nézzük meg még, testvérek. Mit jelent engedni, megélni azt, amit az első versben így olvastunk, hogy jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz. Először is azt jelenti, testvérek, hogy beföldeljük az árkokat, amelyeket magunk ástunk egymás között. Miközben hadakozunk, sebeket ejtünk, még árkot is ásunk. De az isteni parancs arról szól, hogy földeld be ezeket az árkokat. Ne különülj el attól, aki egy-két kérdésben más látáson van. Nagyon könnyű egy árok egyik oldalán odalépni a másikhoz, hát ő is ott van. De a másik oldalon lévőhöz már nehezebb odalépni, mert meg kell találni a hidat, vagy be kell földelni az árkot, és akkor tudsz odalépni az árok másik oldalán levőhöz. Csodának és Isten nagy ajándékának éltem meg itt Fehérváron, amikor ide kerülhettem, és beszélgettünk, és egyre jobban megismertem az itt szolgáló testvéreket, és most szándékosan nem mondok nevet, mert nem is lényeges. Egy szóbeli egyességre jutottunk valakivel, aki egy olyan fajta kegyességet gyakorol, amivel én nem tudok egyetérteni. Nem tartom biblikusnak. De megegyeztünk, hogy ő ezt otthon gyakorolja, és ezt nem hirdeti, nem tanítja itt a gyülekezetben. És ettől függetlenül egy seregkérdésben, testvéri szeretetben szolgálhattunk együtt éveken át. Ma már az Úrnál van, a mennyben fenn, a trónusnál. Mit jelent a gyakorlatban ez az ige, testvérek? Azt jelenti, hogy nem csak nem különülök el, hanem annyira is szeretem és tisztelem mindazt, aki Jézus Krisztust, mint személyes megváltóját vallja, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, mint az ő személyes urában és megváltójában, annyira szeretem és tisztelem, hogy közös célok elérése érdekében egyetértésre jutok vele. Nem egyformaságra, egyetértésre. Együtt állunk bizonyos, közösen megimádkozott és meghatározott célok mögé. És megéljük és megtapasztaljuk, testvérek, amit a 133. Zsoltárban ír az ige, hogy tudnék az Úr életet és áldást küld oda, ahol egyetértésben élnek a hívő testvérek, a hívő emberek. Életet és áldást küld oda. És ezt itt is megtapasztaltuk már Fehérváron, és hiszem, hogy meg tudjuk és meg fogjuk tapasztalni. De a ti személyes életetekben is így van, egyébként a házasságban is így van, és minden területen így van. Ha kész vagy Isten szín előtt egyetértésre jutni, és azt mondani, hogy Uram, segíts meglátni a közös célokat a te országod építésében, amit itt és most ránk bízol ebben a gyülekezetben vagy közösségben, Uram, szeretnénk téged dicsőíteni mindezzel. És akkor úgy megindul az áldás. Megindul az élet. Aztán azt is jelenti mindez, testvérek, amit itt olvastunk, hogy jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, hogy igyekszem a hitben erőtelent is éppen annyira szeretni, mint a hitben erőset. Ahogy mondtam, az árok egyik oldalán levőt, aki ott van, ahol én is, az könnyű, közel van. A másik oldalon levőt egy kicsit nehezebb. De a Róma 14 meg 15 első versei, ha nem volnának a Bibliában, akkor még volna is mentségünk, csak így nincs. Mert azt mondja az apostol és a Szentlélek ő általa, hogy a hitben erőtelent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Aztán a 15. részben tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Ezek annyira világos szavai a Szentírásnak. Ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem formálok külön kört az erősekből, őket testvéreimnek nevezve, a másikokkal kapcsolatban pedig nagyon bizonytalanul fogalmazva. Azért nem teszek ilyet, mert ezzel megbotránkoztatok, és elzárok embereket a megtérés lehetőségétől. Elzárom őket attól, hogy megismerjék, mit is jelent hívő emberekkel együtt imádkozni, gondolkozni, hallani őket, megismerni őket egészen közelről, színről színre, szemtől szembe. Hallva, hogy a hívő ember hogy dolgozza fel a problémáit, hogy harcolja meg a harcait, hogy vallja meg a bűnét, és hogy hisz a kegyelemben. Nem zárkózom el, hanem segítem, hogy megismerhesse az Urat, az Úr minden ismeretet felülmúló szeretetét. Nagyon érdekes egyébként, gondoljatok bele, hogy Isten ismerete, ez a kifejezés is, tulajdonképpen mire vonatkozik? Ez az agapé megismerésére vonatkozik, testvérek. És ugyanezt a szót használja csak héberül, itt most a Hóseás proféta, a hesed, az Isten hűsége szeretetét. Azt a szeretetéről beszél, és azt mondja, hogy ezt kívánom tőletek is, amely egyre koncentrál, tudnék, az Úrra. De ő hozzá olyan mértékben ragaszkodik, hogy minden más fölébe emeli, és mindenki mástól megkülönbözteti, és azt mondja, hogy ugyanígy tekintsek minden Isten keresőre. Sőt, igazából minden emberre. Ezt a szeretetet mondja, és éli elénk maga az Úr Jézus Krisztus. És ezt helyezi parancsként a szívünkre. Szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten igaz megismerését, és nem valami önmagunk által elgondolt kegyességet. Gondoljátok végén is, úgy bele is remegett a szívem szinte, amikor az jutott eszembe, hogy amikor Isten önmagát meghatározza a Szentírásban, és leíratja ezt János apostollal, akkor mennyi mindent írhatott volna arról, hogy kicsoda ő. Például, hogy micsoda ismeret, hogy micsoda bölcsesség ő. Hát mit ismer az Isten? Mennyi ismerete van, belegondoltatok? Mindent ismer. A legrészletekig lemenően és lebonthatóan. Mindenről ismerete van, ami ebben az univerzumban megtalálható, és ami benned megtalálható. Ha azt mondanánk, hogy Isten ismeret, akkor ez valami óriási dolog lenne. És mégsem ezt mondja. Mindent lát, mindent végiggondolt, megtervezett, megalkotott, hát fantasztikus mennyiségű ismeret áll rendelkezésére. Csak egy példaként hadd említsem, eszembe jutott édesanyám, aki a gyógyszerészeti egyetemet végezte el annak idején, és hát végül is jól sikerültek a vizsgái, de úgy sokszor felemlegette, hogy például amikor biokémiai képleteket, hát nem is tudom, hogy jól idézem ezt, szóval az a lényeg, hogy szerves vegyületeknek a képleteit kellett megtanulniuk, akkor így mesélte nekünk, hogy a fal egyik pontjától a másik pontjáig ért a tábla, és akkor azt a szerves vegyületet leírták nekik, miből áll, és meg kell tanulniuk. Az egész fal tele volt egyetlen szerves vegyület leírásával. Most akkor tessék elképzelni, hogy Isten fejében, most így mondom, mi van. Aki mindezt megtervezte és megalkotta. Hát azt mondjuk, hogy Isten ismeret, akkor nagyon igazat mondunk. De nem ezt mondja magáról. Azt mondja, hogy Isten agapé. Hogy Isten szeretet. És így mutatkozik be az embervilágnak. Mi pedig, mint ahogy Hóseás korabeliek, élünk, ahogy élünk. Olvasok valamit most a korintusi gyülekezetről. Erre mondhatnánk némi keserű humorral, hogy minden egybeesés a véletlen műve. Teljesen a véletlen műve. Székesfehérvár az teljesen más. 2 Korintus 12.20. És milyen véletlenek vannak, hogy ez pont a mai igénk, a bibliolvasó kalózunk szerint. Olvasom a 20. verset. Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyanoknak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, gőg, pártoskodás lesz közöttetek. Ezt kiről írja vajon az apostol? Persze, akkor Korintusról írta. Ma meg rólunk írja. Ma meg rólunk írja, testvérek. Ezért szól így az ige, ezért mondja Hóseáson keresztül, hogy jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz. Mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Hiszem, hogy Isten meg tud könyörülni rajtunk. És valóban nagy, ébresztő, ébredést munkáló szolgálatokat bíz erre a gyülekezetre ebben a városban, vagy akár az Anyaszent Egyház egészében. De ehhez szembe kell nézni azzal, hogy a hóseási kor jellemzői itt vannak közöttünk. Hadd zárjam most az igehirdetést egy Túrmezei Erzsébet verssel. Áldott szolgája volt ő az Úrnak. Figyeljétek, milyen szépen ír ebben a versében is, és milyen mély hittel. az a címe, hogy Isten műhelyében. Olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében, kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most se késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága élet árat, odaadni értem és odaadni másért. Egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örök rabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk az igére először, énekeljük most testvérem a 373. dicséretünk 5. versét, 373. 5. verse, adj nékünk teljes örömet, idvességhozó kegyelmet. Imádkozzunk! Édesatyánk, azt kértük, hogy adj egyességet. De látjuk, Urunk, hogy nincs egyesség, nincs egyetértés a te hívő néped megtérése nélkül. Nagyon nehéz ezzel szembenézni, hogy először is a megtért hívő embereknek kell újra megtérnie. Hogy akik már a tieiddé lettek, azoknak kell végig gondolniuk az életüket, mint ahogy annak idején szólt az ige Izraelhez és Júdához, hívőköz és hitetlenekhez, közellevőköz és távollevőköz. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de be is kötöz, meg is gyógyít. Megverte, a karjai átölelnek. Urunk, számtalan sebet okoztunk és számtalan sebet hordozunk. Nyalogatjuk a sebeinket, és nem hisszük el, hogy nálad van a gyógyulás. A teljes bocsánatban, a mindent elengedő megbocsátásban. Könyörülj rajtunk, Urunk! Szeretnénk, hogyha ez a gyülekezet valóban a te nagy terveid része lenne. Szeretnénk, hogyha ennek hívő magja megelevenedne. Szeretnénk, hogyha a te neved megdicsőülne közöttünk. De ha szembe nem nézünk saját nyomorunkkal, szeretetlenségünkkel, nem fog történni semmi, attól félünk. Köszönjük a te ígéret, köszönjük, hogy ebből is látjuk, mennyire szeretsz, mert nem másokkal beszélsz, meg nem távollevőkkel, kívülállókkal, hanem velünk. Mert nem az árok másik oldalán élőknek kell hozzád fordulnia, hanem először nekünk. És megfogni egymás kezét, és engedni a parancsnak, a te kívánságodnak. Mert szeretetet kívánsz, és nem áldozatot. Mert azt kívánod, hogy a mi életünk téged dicsőítsen. Nem csupán ismerjük téged, tudjunk bibliai igazságokat felsorolni, megfogalmazni, hanem merjük meglépni, amit ránk bízol a gyakorlatban. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, mert ahogy a korintusi gyülekezet tele volt széthúzással, vádokkal, gőggel, ellenségeskedéssel, a miénk is tele van. Könyörülj rajtunk, Urunk, ha te lehajolsz hozzánk és megelevenítesz, akkor ébredés lesz. ha itt a te hívő néped megalázza magát, akkor te megdicsőíted a te nagy nevedet bennük s általuk. És olyan nagy szükség van, Urunk, ebben a városban is, és az országban is, egész Európában olyan közösségekre, amelyek ismernek téged, és szeretnek téged. Ismerik a másikat, és szeretik a másikat. Akik megélik Krisztusnak minden ismeretet, messze felülhaladó szeretetét. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged. Köszönjük a keresztet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a te személyes áldozatodat, hogy önmagadat áldoztad oda értünk nyomorult bűnösökért. Mi vagyunk, akik hazugok vagyunk, igazságtalanok, irigyek. Mi vagyunk szeretetlenek, paráznák és hűtlenek. Mi vagyunk azok, akikről szól az ige, de éppen értünk haltál meg, éppen értünk mutattad be az áldozatot. És ez az áldozat egyszeri és tökéletes, megismételhetetlen és felülmúlhatatlan. Így nézünk föl rád, feltámadott Urunk, aki ott az Atya jobbján most is közben jársz értünk. Hiszük, értünk Fehérváriakért is imádkozol. Kérsz, kéred az Atyát, hogy adjon nekünk a lélek által megújulást, a te áldott szent lelked kiáradását. Így kiáltunk most is hozzád, és kérünk, gyakorlati napi dolgainkban is légy segítőnk, mutasd meg hűséges szeretetedet. Állj oda a gyászolók mellé, hogy belédvetett hitáltal igaz vigasztalásuk legyen. Állj oda a betegeink mellé, hogy a te gyógyításodban megláthassák a te győzelmedet és a te hűségedet. Állj oda a magányosok mellé, hogy veled mindig érezzék, soha nincsenek egyedül. Állj oda mindazok mellé, akik megfáradtak, akiknek már összetört a szívük. Te adj vigasztalást és örömet, mert te győzelmes Úr vagy, ahogy Hóseás neve is hirdeti, te vagy a szabadító. Hadd hirdessünk mi is tetteinkkel, szavainkkal, gesztusainkkal téged. Áld meg népünket, nemzetünket, áld meg intézményeink küldetését, áld meg a határon túlélő testvéreinket, magyarokat és más nemzethez tartozókat. Hadd dicsőjön meg a te neved abban, hogy a tieid bármilyen nyelvet beszélnek is, szeretik egymást, és hirdetik a te szeretetedet. Kérünk téged, hallgass meg könyörgésünket, könyörülj rajtunk, és nagy neved dicsőségére eleveníts meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.